Nagyon jó itt lenni köztetek, és örülök, hogy itt lehetek, és azt szeretném nektek mondani, hogy a dicsőítés alatt jó volt belélegezni az Urat, tehát tényleg itt van a Szent Szellem, ezt teljesen komolyan mondom nektek. Tényleg itt van, és ma egy olyan üzenetről szeretnék beszélni, ami hát persze természetesen igazából mindenkinek szól, de hát most így mi férfiak így egymás között vagyunk, ezért azt gondolom, hogy így most lehet őszintén beszélni egymás között, és olyan dolgokról szeretnék beszélni, ami első hallásra talán egy kicsit talán kellemetlennek és nehéznek is tűnik, de higgyétek el, hogy jó, és érdemes róla beszélni. És azt is higgyétek el nekem, hogy érdemes szembenézni az életnek a realitásával. Sokan azt gondolják, hogy ha az élet realitásával szembenézünk, akkor ezáltal kibeszéljük magunkat a kenetből, meg kijövünk a természet felettiből, stb. De ez nem igaz, mert ez csak abban az esetben igaz, hogyha úgy nézünk szembe az életnek a realitásával, hogy közben nem hiszünk abba, hogy annál van egy nagyobb szellemi realitás is. Viszont ugyanakkor én azt is látom, hogy úgy nem lehet győzni az életnek a problémái fölött, hogyha nem nézünk szembe azokkal. Hogyha van egy betegség az életemben, és azt akarom, hogy meggyógyuljak abból a betegségből, akkor úgy nem lehet szembenézni azzal a betegséggel, hogy azt imádkozom, amit egyszer hallottam valakitől, hogy úgy imádkozott, hogy Uram, köszönöm, hogy már meggyógyítottál abból a betegségből, ami nincs is nekem. Tehát ezt így nem lehet csinálni. Én hiszem azt, hogy hogyha egy hegyet, ami előttem van, és hogy ugye Jézus mondja, hogy parancsolj a hegynek, hát ahhoz tudni kell, hogy minek parancsolok. A másik az, hogy szembe is kell néznem azzal a hegyel, hiszen előttem tornyosul, tehát rá kell néznem arra a hegyre, aminek parancsolok, hogy menjen el, tűnjön el előlem, tűnjön el az életemből. Magyarul tehát akkor tudnom is kell, hogy mi az a dolog, amivel szembenézek. Úgy nem lehet harcolni, hogy nem tudom, hogy mi ellen harcolok. Tehát úgy a harc úgy önmagáért nem ér semmit. Tehát az úgy nem lehet harcolni, hogy kimegyek a csatába, és akkor még nem tudom, hogy ki ellen harcolok, de kimegyek a csatába, aztán hát, ha jön velem szembe valaki, és akkor legalább lesz ki ellen harcolni. Tehát én azt gondolom, hogy így nem lehet. Tudnom kell, hogy mi ellen harcolok, tudnom kell, hogy ki ellen, vagy kik ellen harcolok, és hogyha ezt tudom, akkor utána azt is tudnom kell, hogy nem kell félnem, mert fel vagyok szerelkezve, többen vannak velünk, mint ővelük, és amikor utána így megyünk ki a harcba, és ráadásul tudjuk, hogy a győztes oldalon vagyunk, akkor tudjuk, hogy győzni fogunk. Én a hűségről szeretnék nektek ma beszélni. A héten nagyon sokat foglalkoztam ezzel a témával. Amikor Lali kérdezte a héten, hogy eljönnék-e, és ha eljönnék, akkor beszélnék-e, és ha beszélnék, akkor miről beszélnék, akkor én azt mondtam, jól állok így? Így jó? Jó, mert te meg itt vagy. Ja, ők meg ott vannak, jó. Oké, tehát akkor én azt mondtam a Lalinak, hogy az, ami most engem nagyon foglalkoztat a héten, az a hűség. Úgy érzem, hogy ez az, ami mozog a szívembe, ez az, amiről tudnék beszélni. Hiszem, hogy ez valamilyen formában kapcsolódni fog ahhoz is, amiről Lali fog beszélni. És ráadásul ugye a Galata levéllel is sokat foglalkoztam a héten, tehát így egyszerre több frontot is megnyitottam, több mindenről elmélkedtem így a héten, több mindennel foglalkoztam, és a Galata levél volt a másik, amivel nagyon sokat foglalkoztam, és ugye a Galata levélben van a szellem gyümölcse, és ugye ott is rátaláltam erre a hűségre, úgymond, és így nagyon sokat foglalkoztatott ez is, és minden olyan járulék, ami ezzel kapcsolatos, így még foglalkoztatott, és ezekről szeretnék beszélni ma. És kérlek benneteket, hogy nyissátok is ki a Bibliátokat. A Galata 5.22-től olvassuk a szellemnek a gyümölcsét, vagy gyümölcseit, tulajdonképpen ugye egyes számban van, hogy a szellem gyümölcse. Most mindet felolvassuk, csak azért, mert jó az igét felolvasni, de ebből most csak emelünk ki a hűséget. Tehát Galata 5:22-nél nyissátok ki.
Ez itt nincs benne, akkor elveszem. Azt olvasom föl? Vagy...
Ott a felső, az hogy kezdődik?
2 Királyok 4:27.
Akkor az nem lett kinyomtatva.
Nem baj, van.
Jó, akkor... Igen, tehát Galata 5:22-től, és akkor mind a 9-et felolvashatod tulajdonképpen. Tehát 5-22. 9 gyümölcs jó, van azt.
Ja, mert de a szellemnek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
Így van. És akkor ebből akarom most kiemelni a hűséget. És akkor mondjuk csak ezt, hogy a szellem gyümölcse a hűség. És akkor erről akarok most beszélni nektek. Tudjátok, az életben biztos, hogy ti is tapasztaltátok, hogy bármilyen területtel kell foglalkozni az életben, akár házasság, vagy egyéb más kapcsolatok, gyülekezeti kapcsolatok, vagy pásztor és a gyülekezet vezetője, és a gyülekezet többi tagja közötti kapcsolat, vagy munkahelyi kapcsolat, vagy baráti kapcsolat, vagy bármilyen más terület az életben, ami van, tanulás, munka, bármit említhetnék, ott minden egyes területen előbb-utóbb megjelenik az a kérdés, hogy azon a területen én tudok-e hűséges és álhatatos is lenni, mert azt gondolom, hogy ez a kettő összefügg, tehát tudok-e hűséges és álhatatos lenni, vagy nem. Mert ha tudok hűséges lenni, akkor tudom azt, hogy most, ha nem is mennek jól a dolgok, akkor sincs semmi gond, mert benne vagyok egy folyamatban, és mivel látom, hogy mi lesz a folyamatnak a vége, ezért mindenképpen kitartok, de még olyan is lehet, hogy nem látom, hogy mi lesz a folyamatnak a vége, még nem látom pontosan, de azt tudom, hogy az a folyamat, amiben benne vagyok, az Istentől van, az az Úrtól van. Az Úrtól van, hogy benne kell lennem ebben vagy abban a kapcsolatban, az Úrtól van, hogy itt kell lennem ebben a gyülekezetben, az Úrtól van, hogy azon a munkahelyen, ahol vagyok, ott kell lennem, az Úrtól van, hogy azt az iskolát, amit most, mit tudom én, csinálok, azt végeznem kell, vagy az Úrtól van, hogy az a nehézség, amiben most benne vagyok, abba benne kell lennem, és végig ki kell tartanom, hogyha ezzel valaki tisztában van, akkor... onnantól kezdve neki már csak azt kell eldöntenie, hogy végig ki akar-e tartani abban a helyzetben, hűséges akar-e maradni, vagy sem. És azért is nagyon fontos, ezt tudjátok, mert minden egyes helyzetet, amiben benne vagyunk, vagy minden egyes kapcsolatot, amiben benne vagyunk, azt előbb-utóbb, de legalább egyszer az életben, de szerintem többször, de minimum egyszer, ez biztos, megpróbálja valamilyen vihar. Az életnek valamilyen viharra megpróbálja. És nekünk akkor derül ki, hogy milyen az állóképességünk. Én két példát hadd hozzak fel. Most ne botránkozzatok meg rajtam, de időnként néztünk boxmeccset a feleségemmel. Nem úgy, hogy mi boxoltunk egymással, hanem hát ott ültünk a tévé előtt, és akkor... Hát ott néztük, hogy ütik egymást, mint az állatok. És néztünk egyszer egy olyan meccset, hogy két nagy darab állat beállt a ringbe, és akkor ilyen lassított felvételbe ütötték egymást, és nem, tehát egyik sem mozdult igazából, csak úgy beálltak, és aztán ütötték egymást, mint az atom. És hát ez két nagy darab állat volt, tehát ugye a nagy emberek azok nem nagyon szoktak úgy össze-vissza ugrálni, táncolni, hanem azok ugye azért úgy nem sokat rohangálnak, csak nem töltenek, csak lőnek, ugye, ahogy szokták mondani. És mind a kettőnek az állóképessége elég jó volt, és a meccs elég nehezen is dőlt el. Tehát gyakorlatilag az kihozták az egyiket győztesnek, de igazából ez abszolút bírói döntés volt, tehát látszott rajta, hogy ez olyan bírói döntés volt, hogy ilyen 5-4 arányba, vagy nem tudom, hogy szokták ezt csinálni, de hogy éppen hogy csak többség volt, ami alapján kihozták. Aztán volt egy másik mérkőzés, ami azért ennél kicsit érdekesebb volt. Szintén két jó arcú ember kiállt a ringbe, És az egyik az táncolt össze-vissza, ütött, csépelt keményen, és úgy tűnt, hogy a másik ember nem nagyon tud válaszolni ezekre az ütésekre, viszont az látszott, hogy jó az állóképessége. Több menet eltelt, és látszott, a feleségem mondta, hogy hát látszott az illetőn, hogy jól bírja, szóval jól bírja az ütéseket, nem igazán rendült meg. Pedig azért kapott rendesen, és ugye úgy tűnt, hogy a másik van előnybe, üt, vág rendesen, ahogy kell. Igen, ám csak egyszer az történt, hogy az az illető, aki hát úgy nem nagyon tudott szóhoz jutni, mert hát csak őt ütötték, viszont bírta jól. Egyszer csak egy adott pillanatban egy jól irányzott nagy marhást bevágott a másiknak, és az úgy kiterült, hogy gyakorlatilag a tizet rászámolták, és egy az egybe eldőlt a mérkőzés. Tehát magyarul úgy tűnt, hogy az, aki vesztesnek tűnt abban a helyzetben, a végén ő egy ütéssel gyakorlatilag elintézte a meccset. És ha belegondoltok, nagyon sokszor van ilyen a mi életünkben, és ez az utóbbi példa, ez sokkal jobb, találóbb, úgy hiszem, a mi életünkre nézve. Nagyon sokszor van olyan időszakok az életünkben, amikor úgy tűnik, hogy nem tudunk támadni, tehát nem tudunk támadó szinten szellemi harcolni. Nem tudom, értitek, hogy mire gondolok. Tehát én nem hiszek abba a szellemi harcban, ami úgy néz ki, hogy várunk, aztán megvárjuk, amíg az ördög megtámad minket. Ha nem támad, mi se támadunk. Ha támad, akkor meg majd valahogy kibekeljük, és akkor majd csak elfárad az ördög, és akkor elmegy. Tehát én ezt nem tartom jónak. Én alapvetően abban hiszek, hogy egy igazi élőhitű kereszténynek annak támadásba kell átmenni. Ha más nem, akkor az életünk kell, hogy legyen az életvitelünk, kell, hogy legyen egy olyan az ördög számára, ami kihívás kell, hogy legyen. Kihívás kell, hogy jelentsen az ördögnek. De ezzel együtt mégis adódnak olyan helyzetek az életünkbe, amikor úgy tűnik, hogy minket támadnak az élet helyzetei, az élet nehézségei. Mi vagyunk az, akik ütést szenvedünk, és olyankor nagyon fontos, hogy az állóképességünk jó legyen. Mert lehet, hogy nem tudunk sokat ütni, csak egy nagy ütésre lesz nagy lehetőségünk, de annak az egynek olyannak kell lennie, hogy eldönti a meccset. Értitek? És lehet, hogy addig bírnunk kell a nyomást, bírnunk kell a nehézségeket, bírnunk kell, hogy ütver bennünket az ördög. Még nem jött el a lehetőségünk arra, hogy az ördög leengedte az egyik kezét, és látni, hogy az arcán van egy tiszta terület, amit el lehet találni, de csak egyszer eljön az a kairosz idő, eljön az a pillanat, amikor az ördög pillanatra leengedi a kezét, mert azt hiszi, hogy ő van nyerő helyzetbe, és akkor, ha felismered azt az időt, akkor egy tiszta marha nagyot be tudsz ütni, és eldöntöd a meccset. De addig, figyelj ide, nem jön el az az idő, ha nincs állóképességünk. Nem jön el ez az idő, ez a kairosz idő, hogyha nem vagyunk hűségesek. Értitek? Tehát figyelj, van egy helyzet, amiben benne vagy, egy nehézség. És ha nem vagy hűséges abban a helyzetben, nem tudsz kitartani, akkor nem tudja Isten a számodra elhozni azt a kairosz időt, amikor egy rohadt nagyot végre be tudsz ütni, és eldöntöd a meccset. Értitek, hogy mit akarok mondani? Tehát nem jön el az az idő, mert ha nem vagy hűséges, akkor ugye nem tudsz kitartani, mert lehet, hogy pont a folyamatnak a végén jön el az az idő, az a lehetőség, amikor végre a kezedbe kerül, végre a te kezedbe van a lehetőség, és akkor együttéssel el tudod dönteni. De addig az együttésig nem tudsz eljutni, hogyha nem bírod ki, ha nem bírod ki azt a helyzetet, amiben benne vagy, ha nem vagy hűséges, nincs állóképességed, nem vagy állhatatos, nem bírod ki az ütéseket. Most nem arról beszélek, hogy csak védekezz, és hogy majd mindegy, hogy mi lesz alapon, majd csak kibírjuk valahogy meg. Ha más nem, akkor eljön az Úr, és akkor addig valahogy kitartunk. Tehát nem erről beszélek, hanem egy olyan harcról beszélek, egy olyan folyamatról beszélek, ahol tudomásul kell venni, hogy a harc nem csak az van, hogy mi ütünk, hanem minket is ütnek. Az élet helyzetein, az élet viharain keresztül üt bennünket az ördög. És ez tetszik, nem tetszik, Isten direkt ezt betervezte. Direkt Isten betervezte ezt az életünkbe, betervezte Isten ezeket a folyamatokat. Isten tudta előre, hogy ezeken át kell mennünk ezeken a dolgokon. És figyelj, megerősödni, állóképességet szerezni csak harcban tudunk. Puha körülmények között nem tudunk állóképességet szerezni. Tehát nem lehet, tehát az ember, aki soha nem vett részt egyetlen egy boxmeccsen sem, az nem tudja elmondani, hogy hogyan kell az ellenséget, az ellenfelet legyőzni. Mert mindaddig az csak egy elmélet a számára, megtanulta valahol, elolvasta a könyvekbe, elmondták neki, amikor ütötte a box zsákot, akkor lehet, hogy képzeletben elképzelte, hogy most ütöm szét az agyát, most verem szét, most lapítom szét, csak egy baj van, hogy a box zsák az nem tud visszaütni. De mikor egy igazi ellenféllel állsz szemben, aki még ráadásul gondolkodik is, és ő is éppen azon gondolkodik, hogy most fogok akkorát bevágni, hogy szétlapítom az agyát, akkor neked el kell gondolkoznod azon, hogy hogyan védem ki azt, amit éppen ő most rám akar mérni. Ráadásul állóképességemnek is kell, hogy legyen, ahogy amikor üt, akkor ne essek hátra, hanem ugye ez nagyon fontos a boxolóknál, hogy talpon kell maradni, amikor ütnek. Talpon kell maradni, és van olyan, amikor egy boxolót hirtelen az ellenfél el tud egy olyan ritmust kapni, hogy sok ütést tud rámérni hirtelen. És akkor a másiknak talpon kell állnia, talpon kell maradnia, ezért szokott olyan történni, hogy megpróbálnak a kötélbe belekapaszkodni, mindent elkövetnek, hogy talpon maradjanak, csak azért, hogy amikor végre túlmennek azon a ponton, hogy végre az ellenfél egy kicsit elfárad, és le tud róla szállni, akkor ő tud utána újra lendületet venni, és vissza fölvenni a ritmust, és újra nekiállni, boxolni. Most vannak a mi életünkben is ilyen pillanatok, amikor üt az ördög, és talpon kell maradni. Állóképességnek kell lenni, hűségnek kell lenni az életünkbe. És úgy gondolom, úgy érzem, hogy a mi életünkben, a kereszténységünkben az állóképesség az nagyban függ a hűségünktől. Az nagyban függ attól, hogy akármilyen helyzetben is vagyunk. Azt mondjuk, hogyha tudjuk, hogy az Úrtól van az a helyzet, amiben benne vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy végsőkig kitartunk. A vér, az utolsó vércseppig is kitartunk, ha kell. Mert ha lehet, hogy minden vérünk elfolyt már, és úgy tűnik, hogy vége, meghaltunk, de megjelenik az Úr, megjelenik a feltámadott Úr, és a feltámadás ereje rajta keresztül megjelenik az életünkben, és a végén a meccs eldől. És oké, nem mi visszük be tulajdonképpen az ütést, hanem az Úr viszi be, de azért mégiscsak rajtunk keresztül teszi ezeket a dolgokat. És ha végig kitartunk, akkor jelenik meg a folyamatnak, a végén jelenik meg a győzelem az életünkbe. Akkor konkrét példákat hadd hozzak fel. Például lehet egy ilyen a házasság. A házasság, amikor... Jó, őszintén fogok beszélni. Tehát, mert egymás között vagyunk férfiak. Tehát, ugye nagyon sokszor van olyan, hogy azt érezzük, hogy mikor... megnősül az ember, de egyébként feleségek, higgyétek el, a feleségek ugyanezt el tudnák rólunk mondani. Higgyétek el. Tehát ugye, amikor megnősül az ember, akkor ugye az elején, mikor még csak a szerelem van, akkor ugye egy kicsit ugye vak az ember, van ez a lila köd rajta, hogy ő most nagyon szerelmes, ugye és a szerelem vakká tesz, hát szerencsére nekem ilyen problémám annyira nem volt. Tehát ugye akkor van egy ilyen lila köd. És amikor az ember ugye összeházasodik, akkor ugye megy a házasság, és előbb-utóbb én még nem találkoztam olyan házassággal, amit ne próbált volna meg az ördög. Ilyen házas, ha tudtok, ilyenről szóljatok, de én még ilyet nem láttam. Előbb-utóbb minden házasságban valamilyen formában megjelennek valamiféle nehézségek. Valamilyen nehézségek. És a másik, hogy a házasságban ugye két olyan ember házasodik össze, hogy hát, hogy úgy mondjam, szóval egyik se tökéletes. És megjelennek bizonyos jelenbeli problémák is, és ugye elkezd az Úr formálni bennünket, a férjet a feleségen keresztül, feleséget a férjen keresztül, és hát ugye ilyenkor bizonyos csiszolatlanságok is megjelennek, még a gyémánt nincs még teljesen kicsiszolva, és hát az úrnak jó humora van, a gyémánt, hogy gyémánttal kezdi csiszolni, és hát az ugye rendkívül jó érzés tud lenni. És ilyenkor ez a lila köd ugye egy idő után kezd az kicsit fölszállni, és az embernek hoppá, hirtelen kezdenek megnyílni a szemei, és kezd látni, és hát kezdi azt mondani, hogy hát nem is tudtam, hogy a másik ember hát ilyen is tud lenni. Aztán persze a feleség is ugye elmondja, hogy nem is tudtam, hogy a férjem ilyen is tud lenni. Ezt nem tudtam, mert hát ugye akkor még szerelmes voltam, tehát akkor még nem tudtam. És itt jön be egy nagyon-nagyon fontos kérdés, amiről keresztények, komolyan mondom nektek, hogy nem szeretnek beszélni. Az, hogy én hiszek a szerelemben, mi is szerelmesek voltunk a feleségemmel, amikor találkoztunk. Én hiszek ebben a dologban, és nem hiszek abban, hogy Isten szadista, tehát hogy olyannal állítana össze, olyannal akarna téged összeadni, akit a hátad közepére se kívánsz. Tehát nem, Isten nem szadista, én hiszek ebben. De egy dolgot hadd mondjak el. Nem hiszek, és bocs, ne haragudjatok, hogy ezt mondom. Ez az én gyakorlati tapasztalatom, ítéljétek meg, vizsgáljátok meg, úgyis egymás között vagyunk, és úgyis majd az alkalom után lesz lehetőségetek, hogy beszóljatok nekem. De én alapvetően nagyon nehezen tudom azt elképzelni, hogy egy olyan házasságnak hosszú távon stabilitása lenne, amit nem Isten kezdeményezett. Ahol nincs előtte valamilyen kijelentés, kinyilatkoztatás, vagy valami belső meggyőződés az Úrtól, arról mind a két félben, hogy bennünket az Úr együtt akar látni. Nem arról beszélek most feltétlenül, hogy megjelenik egy angyal, és ott karddal hadonászik előtte, és azt mondja, hogy ha nem veszed el az Évát feleségül, akkor levágom a fejedet, vagy mit. Tehát nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy azt a szerelmet, amit a két fél egymás iránt érez, azt egy olyan belső intuíciónak, egy olyan belső szellemi meggyőződésnek kell kiváltania, amit viszont Istennek kell kezdeményeznie. Mert ha csak egy pszichikus szerelem az egész, ha csak egy lelki bebuzdulás, hogy milyen kedvesen szólt hozzám. Emlékszem, hogy a feleségem, mikor először megfogta a kezemet, akkor hát betöltött a Szent Szellem, vagy valami jó érzés, inkább maradjunk ennyibe, és úgy megfogalmaztam magamban, hogy milyen jó puha keze van neki. Ez volt az első élményem, ami úgy megmaradt bennem, hogy milyen jó puha keze van neki. Igen ám, csak eltelnek évek, és az élet olyan próbákat hoz, hogy nem lehet az alapján megállni az élet próbáiba, hogy de hát olyan jó puha keze van neki. Tehát ez így nem működik, higgyétek el, ez így nem működik. Nagyon jók ezek az érzések, és ezeknek megvan a maga helye, és én nem arról beszélek, hogy robotoknak kell lennünk, hogy Isten mondja, hogy vedd el feleségül, és akkor mint a robot, igen, megyek, és feleségül veszem. Tehát nem erről beszélek, de arról beszélek, hogy minden ilyen érzést, minden ilyen lelki bebuzdulást, vagy nem tudom, hogy mondja, meg kell előznie egy belső szellemi intuíciónak, egy belső szellemi meggyőződésnek, amelyet Isten kezd el benned formálni, hogy igen, ő az. Igen, ő az, akivel le fogom élni az életemet, akármi is fog történni, akármi is lesz, hangsúlyozom, ő az. Ő az. Ő az. És amikor mind a két félben ez megvan, és utána összeházasodnak, lehet, hogy a lila köd, ez a nagy adrenalinos érzés, ez felszáll. Itt zárójelbe teszek egy dolgot egyébként. Orvosi kutatás szerint, ha éveken át tartana ez az adrenalinos érzés, akkor belehalnánk. Mert az emberi szervezet nem bírja ki. És egyébként a világban tudjátok, hogy miért történnek a megcsalások, meg ezek a dolgok, mert az emberek újra és újra ezt az adrenalinos érzést keresik. Csak hogy ez elmúlik egy idő után, de van egy jó hír. Ez elmúlik, és tudod, mi van helyette? Egy nagyon mély szeretet, egy olyan mély összetartozás érzés, hogy érzed, hogy a másik fél nélkül te igazából nem tudnál létezni. És a másik fél is ugyanezt érzi. Érzitek, hogy egymásnak a részei vagytok. hogy összetartoztok. Ez egy sokkal mélyebb dolog, mint a szerelem. Ez mélyebb, ez a szerelemnél egy még mélyebb dolog. Ez, hiszem, hogy ez egy olyan dolog, ami nem létezik szerintem, nekem meggyőződésem. Ez nem nagyon létezik olyan embereknél szerintem, akik nem tértek meg. Azt hiszem, hogy ez olyan embereknél létezik, olyan embereknek a házasságába vagy kapcsolataiba, akik újjászülettek. Ugyanis ők ezeket az érzéseket, ezeket a dolgokat, hogy érezzék, ahhoz ők a szellemből, Istenből töltik le folyamatosan az utánpótlást. Mert hogy ezt csak Isten tudja táplálni az emberbe. Nekem ez meggyőződésem. Viszont az életnek vannak olyan próbái, ami mindig megpróbálják ezeket, és ott kell neked tudnod azt, hogy nem érdekel, hogy most mi van, én tudom, hogy az Úrtól kaptam ezt a kapcsolatot, tudom, hogy az Úrtól van, hogy ebbe a gyülekezetbe kell lennem, tudom, hogy az Úrtól van, hogy a Gipsz Jakab ennek a gyülekezetnek a vezetője, vagy akárkicsoda, tudom, hogy az Úrtól van, hogy a mit tudom én kicsoda a férjem, vagy a feleségem, tudom, hogy az Úrtól van, hogy nekem ezzel, vagy azzal a személlyel kell együtt egy szolgálatba lennem, tudom, hogy az Úrtól van, hogy nekem ezen a munkahelyen kell dolgoznom, tudom, hogy az Úrtól van, hogy nekem ezt vagy azt a dolgot kell csinálnom, vagy tudom, hogy az Úrtól van, még egyszer mondom, hogy nekem igenis benne kell lennem ebben a házasságban, mert az Úr hozott össze azzal a személlyel, és ahogy visszanézel erre a kijelentésre, visszanézel, nekem mai napig is el tudom mondani, hogy az Úr hogy hozott össze a Melindával. Pedig ugye 10 éve vagyunk házasok, ez 11 éve volt, és mintha ma történt volna. Mindig, amikor erről mesélek, akkor érzem, hogy a bensőmben feltöltődöm, és egyszerűen, mintha egy mai vagy egy tegnapi élményről beszélnek. Annyira friss bennem, pedig eltelt 11 év. És azt mondom nektek, hogy ugye 10 éve vagyunk házasok, ugye az előtte lévő egy év az jegyesség volt, 10 év alatt azért el tudom nektek mondani, hogy nagyon sok viharon átmentünk. Nagyon-nagyon sok viharon átmentünk, amikor kicsit össze kellett szorítani az ajkunkat, hogy ki ne mondjunk valamit, hogy nehogy negatív dolgok jöjjenek ki a szánkon. Nagyon sok viharon átmentünk, és mégis tudtuk, hogy az Úr hozott össze bennünket, és azt tudom nektek mondani, hogy ezek a viharok, ezt a meggyőződést, hogy az Úrtól van ez az egész, ezt csak még jobban megerősítették. Tehát érdekes, hogy minden egyes próba után nem, hogy csökkent volna bennünk a meggyőződés, hogy ez az Úrtól van, hanem mindig csak egyre jobban erősödött bennünk, hogy aha, ez tényleg az Úrtól van, hogy mi összejöttünk. Tehát érdekes, hogy ez egy 10 év alatt ez egy érdekes megtapasztás, hogy a viharok csak megerősítették ezt a meggyőződést. De egy nagyon nagy felismerés volt mind a kettőnknek az életébe, hogy hűségesnek kell lennünk egymás felé. Akkor is, amikor nem biztos, hogy az érzelmeimet ki tudom mutatni a másik felé, mert van olyan dolog, amik van olyan pillanat az életedben. Tudod, hogy te szereted a feleségedet, szereted, de érzed, hogy nem tudod most az érzelmeidet felé annyira kifejezni, mint ahogy egyébként te magad is szeretnéd, vagy mint ahogy ő elvárná tőled. De te akkor is szereted. És ugye a világban szokták ilyenkor azt mondani, hogy jó, már rájöttem, hogy nem szeretlek annyira, és akkor viszlát. De nálunk ilyen nincsen. Mert nálunk a hűség kell, hogy legyen. Egy elsődleges szempont. A hűség. És a hűség segít át ezeken az érzelmi válságokon is. És utána, ahogy átmész ezen az érzelmi válságon, érzed, hogy megerősödve jössz ki belőle. Én nem tudom, hogy miért érzem, hogy erről beszélnem kell, de beszélek erről. Jó, ne haragudjatok. Erről beszélek. Úgy érzem, hogy erről kell. Majd talán a Lali elmondja, hogy miért, de vagy bárki közületek. Én nem tudom, hogy Lali jobban ismeri itt a körülményeket. Én nem tudom, de érzem, hogy erről beszélnem kell. Hogy vannak válságos időszakok az életbe. Sőt, még egy dolgot mondok. Az én személyes életemben, és ez én nem félek előttetek kitárulkozni, az én személyes életemben is voltak olyan pillanatok, amikor úgy éreztem, hogy a feleségem nem úgy szeret, ahogy én elvárom. Holott ez nem volt igaz. Ez egy jó nagy, merő nagy hazugság volt egyébként, csak az életnek olyan periódusában voltunk, amikor nem volt annyira lehetősége a feleségemnek, hogy ezt kifejezze felém. Csak két példát hozok fel. Tudjátok, hogy amikor megszületik egy gyerek, akkor az anyának vagy a feleségnek, ha akarja, ha nem, egy picit a szerepe áttevődik a jobban inkább a gyerek felé. És ez nem az a hangsúly, és nem azt jelenti, hogy nem szeret téged. Ez abszolút nem azt jelenti. Hát pontosan a közös, a szerelmetekből létrejött gyümölcsöt gondozza, ápolja. És ezért egy picit a hangsúly áttevődik a gyümölcsre, ami egyébként a szerelmetekből jött létre. Érted? Na most ilyenkor, na elmondom, hogy én hogyan éltem ezt meg. Én úgy éltem ezt meg, hogy kicsit mellőzve éreztem magam. Kicsit nagyon. Pláne miután a második gyerekünk megszületett. Akkor aztán még jobban nagyon mellőzve éreztem magam. És én akkor nekem egy dolgot Isten nagyon megtanított. Egy dolgot. Hogy lehetnek az embernek jogos szükségei, de mindaddig, amíg most figyelj, ha te, ezt mondta nekem Isten, szó szerint Isten ezt mondta Isten, ide figyelj, ha te nem tudsz meghalni a jogos szükségeid számára, akkor nem vagy férfi. Ezt megismétlem még egyszer. Ha te nem tudsz meghalni a jogos szükségeid számára, amik egyébként jogosak, senki nem vonja kétségbe, hogy nem jogosak. De ha nem tudsz meghalni ezek számára, akkor nem vagy férfi. Ugyanis, ha nem haltam meg a jogos szükségeim számára, akkor mi történt? Mi történik? Követelőzök. Elkezdek követelőzni. Követelem az egyébként jogos szükségeimet. Követelem a feleségem felé, hogy azokat töltse be. De egyébként ugyanezt, most nagyon vigyázzunk, mert ugyanezt nők is elmondhatják rólunk. Hogy sokszor nem töltjük be az ő jogos szükségeiket, legyünk őszinték, csak legalább ma egyszer az életben legyünk őszinték magunkhoz, meg egymáshoz is, mert Istent úgyse tudjuk becsapni, hidd el. Mi sokszor elmondjuk, hogy úgy érezzük, hogy a feleségünk nem tölti be a szükségeinket, de szeretném feltenni a kérdést, mi betöltjük a feleségünknek a szükségeit? És sokszor azt várjuk el, hogy a másik ember változzon meg, hogy ő tanuljon meg meghalni. Bocs, tévúton jársz, meg én is, ha ezt gondolom. Neked kell meghalnod először. Nekem kell meghalnom először. És a többit meg bízd rá Istenre. És azt várjuk, hogy változás legyen a házasságunkba, külső körülményeinkbe, de bocs, ne haragudj, belül kezdődik el a változás, én bennem. Először én bennem kezdődik el a változás. És még egy dolgot mondok, ha én megváltoztam, akkor utána nem igazán fog érdekelni, hogy most a külső körülményeimmel mi lesz. Egyébként meg fognak változni azok is, hidd el. De ha én megváltoztam, akkor a problémáknak a nagy része egyébként megoldódott. És nekem ez egy nagyon nagy tanítás volt, Isten részéről, hogy nekem kell megtanulnom meghalni, és föladni magamat ahhoz, hogy a házasságom működjön. Nagyon sok keresztény válást láttam az elmúlt hónapokban. Nagyon sokat, higgyétek el. Nagyon-nagyon sokat. Olyan sokat, képzeljétek el, hogy engem is elkapott a félelem, hogy akkor velem mi lesz? Pedig szeretem a feleségemet, és tudom, hogy ő is szeret engem, de megkörnyékezett a félelem, hogy ha ezek is elválnak, ha azok is, ha amazok is, hát akkor mi lesz én velem? Hát én olyan gyenge vagyok, hát a minden napjaimban tapasztalom, hogy igazából nem tudom úgy szeretni a feleségemet, ahogy szeretni kellene. És ez nekem egy nagyon nagy ütős tanítás volt az életemben, hogy nekem kell meghalnom. Nekem kell először feladnom magam. És én rájöttem, tudjátok, hogy én egy önző ember vagyok. Képzeljétek el, ha hiszitek, ha nem. Rájöttem, hogy egy önző ember vagyok. Aki úgy gondolom, hogy vannak jogos szükségeim, és elkezdem követelni a feleségemtől, holott nekem kéne feladnom magam, és nekem kéne szolgálnom a feleségem felé. Magyarul nekem kéne végre férfinak lennem. És figyeljetek ide, az az ember, aki önző, és csak követelőzik, az nem férfi. Mert a férfi az bírja, az állóképességgel rendelkezik. A férfi az azt mondja, hogy nem gond. Nem gond, hát hiszen úgyis az élet az, hát figyeljetek, azt mondja az ige, egyetlen egy harcos nem elegyedik bele az életnek a gondjaiba, nem? Ha te tudod, hogy harc az élet, idézőjelben, most értsd jól, harcolni kell a házasságodért, barátom. Harcolni kell a házasságodért, ezt ne felejtsd el. Harcolni kell a házasságodért. Ha te így fogod fel, hogy ez egy harc, akkor rögtön rájössz arra, hogy igen, ez egy harc, oké. Hát a harcban ugye nem pihenünk, a harc az ugye az nem Hawaii-ban van valahol ilyen puha körülmények között. A harc az nem arról szól, hogy a harc közben gyönyörű szép lányok a koktélt szolgálják fel nekem, és legyeznek körülöttem, hogy meg ne izzadjak egyébként a nap hevében, hanem a harc az arról szól, hogy ott kőkemény dolgok vannak. És mondok még valamit, a házasságodért nem a feleséged ellen kell harcolni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ezt nem át megjegyezni. Nem a feleséged ellen kell harcolni a házasságodért, hanem az ördög ellen és saját magad ellen. Az ördög ellen és a saját, a benned lévő Isten ismerete ellen felépített erődítmények ellen. Érted? És amikor tudod, hogy harc van, akkor azt mondod, hogy oké, akkor viszont kész vagyok föladni magamat, kész vagyok meghalni, és kész vagyok szolgálni a feleségem felé. Ez nem megy egy szempillantás alatt. Ezt újra és újra naponként kell csinálni. És azt is mondom nektek, hogy elbukik benne az ember időnként, nem egyszer, nem kétszer, de nem, higgyétek el, hogy nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy milyen törekvés van a te szívedbe. Mi az elhatározás a te szívedbe. A döntés, a minden, mindig Istennél a belső számít, a belső, a szívbeli döntés számít Istennél. Isten tudja úgyis nagyon jól, hogy mi az, amit kivitelezni tudunk, és mi az, amit nem tudunk kivitelezni. Ezért Isten először mindig a belsőt nézi. Nem véletlen, hogy az ige azt mondja, hogy ha például én ugyan nem követtem el külsőleg nem követtem el házasságtörést, de a szívem tele van ilyen gondolatokkal, akkor Isten azt úgy tekinti, hogy én valóságosan végbe vittem. Tudod miért? Mert azáltal, hogy én a szívemben ezt elhatároztam, ezáltal most kapaszkodj meg, a szellemvilágban az már megtörtént valóság, barátom. Megtörtént valóság. És csak idő kérdése, hogy mikor lesz végre lehetőségem arra, hogy a külső körülményeimben, a testemben is végre tudjam hajtani azt, amit a szívemben már éveken át érleltem. Hallod, amit mondok neked? De ugyanez a törvényszerűség működik visszafele is, pozitív irányba, hogy a szívemben eldöntöttem, hogy szeretni akarom a feleségemet. A szívemben eldöntöttem, hogy hűséges akarok maradni a házasságomban. A szívemben eldöntöttem, hogy hűséges akarok maradni a gyülekezetemben, a munkahelyemen, az iskolámban, vagy akárhol, ahol lennem kell. És ezt érlelem a szívemben, és ezt a döntést hozom meg újra és újra minden percbe. Akkor csak idő kérdése, hogy mikor történik meg az áttörés, hogy a külső körülményeimben is a testemnek a cselekedetében keresztül kivitelezzem ezt a dolgot. Értitek? És abban a pillanatban, ahogy a te szellemedben pozitív döntést hoztál, és ezt a pozitív döntést újra és újra megerősíted, abban a pillanatban a szellemvilágban az már valóság, ugyanúgy valóságnak számít, tehát Isten valóságnak tekinti, hogy te elhatároztad, hogy ezt akarod tenni, és Isten úgy tekinti, hogy megtetted, de ne állj itt meg, itt ne állj meg, hogy jó, egyszer elhatároztam, és Isten úgy tekinti, hogy megtettem, tehát végül is megtettem, akkor holnap már mindegy, hogy mit csinálok, ez nem igaz, ez így nem működik, tehát azért mondom, hogy ne áltassuk magunkat, mert mi testben élünk, és mivel testben élünk, ezért nekünk ezeket az elhatározásokat, ezeket a döntéseket újra és újra meg kell hoznunk naponként. Ahogy a Lukács 9.23-ban is van, hogy a keresztet naponként fel kell vennünk. Oké, hogy az óember egyszer megfeszítetett, ez a szellemvilágban tény, de mivel mi testben élünk, nekünk újra és újra be kell törnünk a szellemvilágba, És mivel újra és újra be kell törnünk a szellemvilágba, ugye naponként kell betörnünk a szellemvilágba, nem elég, hogy egyszer hallottuk Istent, egyszer találkoztunk Istennel, és akkor ez úgy 40 évre elég lesz, ez nem így működik. Nekünk ezt naponként meg kell tennünk, naponként meg kell harcolnunk, naponként be kell törnünk a szellemvilágba, naponként be kell lépnünk Isten jelenlétébe, és ezért naponként meg kell tagadnunk magunkat, és naponként fel kell vennünk a keresztet, és naponként követnünk kell az Urat, és naponként kell hoznunk döntéseket, elhatározásokat, sokszor ugyanazokat az elhatározásokat naponként meg kell hoznunk. Naponként. És ez nem megy hűség nélkül. Ez nem megy hűség nélkül. Ez nem megy és még egy dolog, a harcos mentalitás. A harcos mentalitás hoz, tehát a harcos mentalitás az a hűség közben erősödik meg. Ha nem vagyunk hűségesek, nem fejlődik ki a harcos mentalitás bennünk. Ez nagyon fontos. És az állóképességünk sem, tehát állóképességgel sem rendelkezünk hűség nélkül. Mert a hűségben az is benne van, hogy háromszor, négyszer kiütnek bennünket. De mi azt mondjuk, hogy nem baj, újra felállunk, és újra folytatjuk tovább. És ötödszörre már lehet, hogy nem fog kiütni minket az ellenség. Ötödik alkalommal már talpon maradunk, már bírjuk az ütést, hatodik alkalommal már meg se rezzenünk, és a hetedik alkalommal akkora rohadt nagy maflást bevágunk az ördögnek, hogy szétmegy az agya. De ehhez kellett az a 3-4 alkalom, amíg hűségesen bírnod kellett azt, hogy te kerültél a földre. Érted? Nem lehet azt csinálni, hogy elsőre kiütnek minket, hát ez kész, nem csinálom tovább. Hát ez hülyeség ez az egész, ez a kereszténység, meg ez a házasság. Ez nem jó. Föl kell állni, és csinálni kell tovább. Én emlékszem, amikor a kisfiam járni tanult, és nagyon érdekes volt, hogy elesett a kisfiam, és nem kezdte azt mondani, hogy hát ez tiszta hülyeség ez a járás, egyszer elestem, akkor hagyjuk is ezt, maradjunk a földön, itt biztonságosabb, innen lejjebb nem lehet esni, ha csak nem szakad az emelet, mert első emeleten lakunk, tehát magyarul föl se keljünk. Semmi, elesett, fölkelt, és ment tovább. És ugyanígy van, egyébként ez nagy szerencse, hogy nem 30 éves korában tanul meg az ember járni, mert akkor tuti, hogy ezen elkezdene gondolkodni. Ez tiszta hülyeség, ezt elestem, meg állandóan kapaszkodni kell, amíg meg nem tanulok járni. Hagyjuk, nincs értelme. Az a szerencse, hogy ez ilyen egyéves korban történik, és akkor még a gyerek nem olyan okos, hogy ilyen marhaságokon gondolkodjon. Elesik, föl kell, kész, megy tovább. Kész, ennyi. És higgyétek el, hogy ezt az alapelvet nekünk át kell vennünk. Nem véletlenül mondta Jézus, nem leszünk olyanok, mint a kisgyermekek, nem jutunk be Isten királyságába, mert ne gondold azt, hogy Isten királyságába úgy jutunk be, hogy persze az Úr tárt karokkal vár bennünket, na de bocs, de amíg eljutsz a kapuig, amíg belépsz, addig ott azért állnak valakik mások is, akik tárt karokkal várnak, hogy végre agyon verjenek, érted? És akkor neked föl kell velük venned a harcot, nagy hosszú kardokkal, az Isten rémájával, ami a kétélű kard, és le kell vágnod a fejét, szét kell trancsíroznod, le kell vágnod a kezét, lábát, szét kell verned, és ki kell taposnod a belét, hogy tovább tudjál menni. És ezbe része egyébként a szenvedés és a nyomorúságok is. Amikor nyomorúságban vagy, akkor harcolsz. Tehát, hogyha te a nyomorúságban benne vagy, és hűséges vagy a nyomorúságban, akkor harcolsz. Ne hidd azt, hogy csak az van, hogy ütnek, és te meg épp hogy bírod. Ha te elhatároztad, hogy a nyomorúságban kitartasz, és hűséges vagy, akkor már ezzel a mentalitásoddal te már harcolsz. És csak idő kérdése, hogy mikor tudsz átmenni olyan támadásba, amikor már tényleg végre szétlapítod, és rálépsz a nyakára, és kész, és túl tudsz menni rajta. De az ige is azt mondja, hogy szenvedéseken, nyomorúságokon át kell mennünk Isten királyságába. És figyeljetek ide, a házasságot is be kell vinni Isten királyságába. Pontosabban a házasságba is be kell, hogy jöjjön a királysági mentalitás, a királyság, Isten királysága. És ez sem magától fog történni, hogy azt mondjuk, jöjj királyság, és akkor már itt is van. Hanem ehhez is meg kell fizetni az árat. És minden egyes területen, ahol az Úr, ahova ráhelyezett téged az Úr, vagy minden egyes olyan területben, ahova belehelyezett téged az Úr, ott nem úgy fog eljönni a királyság, hogy elmondasz egy imát, hogy jöjj királyság, és már ott is van. Hanem ott végig ki kell tartanod, és hűségesnek kell lenned egészen az áttörésig. Egészen az áttörésig. Van egy ige, 2 Királyok 4-hez lapozzunk. 2 Királyok 4. Elmondod, hogy hol van az az ige?
2 Királyok 4:27. Olvassam?
Igen.
Tehát 2 Királyok 4:27-29. Nagyjából, ha ott vagytok, akkor elkezdem. 2 Királyok 4:27-29. De amikor odaért az Isten emberéhez a hegyre, átkarolta a lábát. Géházi odalépett, hogy félretaszítsa, de az Isten embere így szólt, ne bántsd, hiszen el van keseredve, és az Úr eltitkolta előlem, nem jelentette ki ezt nekem. Az asszony ezt mondta, Uram, kértem-e én fiút? Nem azt mondtam, hogy ne hitegess engem? Akkor Elizeus így szólt Géházihoz, öveszd fel derekadat, vedd kezedbe a botomat, és menj el. Ha valakivel találkozol, ne köszönj neki, és ha valaki neked köszön, ne válaszolj. Tedd a botomat a fiú arcára.
Oké, köszi. Emlékeztek a történetre? Van egy gyerek, tehát van ez a Sunémi asszony, ugye? Aki Elizeusnak szállást csinált rendszeresen, amikor odament. Jól mondom, ott lakott, nem tudom. És ennek a hölgynek nem volt gyereke. És az Úrtól kapott egy gyermeket, aki aztán később meghalt, de aztán újra feltámadt. Tehát nem Géházinak sikerült, hanem Elizeusnak. Ez sokat mondó, hogy miért, de most ebben nem akarok belemenni. De ebből a történetből nekem jött egy érdekes tanítás most a héten, hogy van egy gyermek, biztos vagyok benne, hogy az asszony gondozta a gyermeket, tehát most ne az asszonyról beszéljünk, mert szerintem ő most nem illik ide ebbe a sztoriba, hanem a lényeg, hogy van egy gyermek, aki megszületett. Tehát létezik ez a gyermek, és egyszer csak meghal. Pedig ez a gyermek ugye Istentől volt, tehát Isten adta ezt a gyermeket ennek az asszonynak, és mégis meghalt. Most figyeljetek, vetítsük ki ezt az életnek az egyéb aspektusaira. Tegyük fel, hogy van egy házasság, vagy bármi, egy kapcsolat, egy baráti kapcsolat, egy munkai kapcsolat, vagy egy gyülekezeti kapcsolat, amelyet Isten indít el. Istentől van, hogy ezek a dolgok megszületnek az életünkbe, ez Istentől van. És mégis a végén, tehát fennáll a lehetőség, hogy meghalhat az a kapcsolat. És nagy kegyelem, hogyha utána Isten mégis ad kegyelmet, a helyreállása, a feltámadás ereje újra működik abban a kapcsolatban, és Isten fel tudja támasztani azt a kapcsolatot. Ez nagyon nagy kegyelem, ha történik ilyen. De most maradjunk annyiban, hogy meghal ez a kapcsolat. És feltettem a kérdést magamba, hogy miért? Miért történhet ilyen? És arra a következtetése jutottam, hogy nagyon sokszor keresztények elkövetjük azt a hibát, hogy valami megszületik Istentől az életünkbe, és azt gondoljuk, hogy hát az Istentől született, akkor ez rendben is van. De barátaim, azt gondozni kell, azt ápolni kell, hogy meg ne haljon, hogy el ne haljon. Értitek? Tehát van egy dolog, ami megszületik az életünkbe. Házasság vagy bármi. És pontosan azért kell gondozni, pontosan azért kell ápolni azt a dolgot, hogy el ne haljon, Hogy meg ne halljon az a dolog az életünkben, mint ahogy ez a gyermek meghalt. És jó, Elizeuson keresztül az Úr feltámasztotta, és ez azt jelenti ez a történet szimbolikusan, hogy Isten adhat nekünk kegyelmet, és bármit, ami elhalt, meghalt az életünkben, utána újra feltámadhat, de barátaim, ne várjuk ezt meg, ne próbáljuk ki ezt, hogy ez vajon bejön az életünkbe, vagy sem. Ne menjünk el idáig, hanem arra kérlek téged, és úgy érzem, hogy Isten arra szólít fel bennünket, hogy legyél hűséges, legyünk hűségesek, és a bármi, ami Istentől született az életünkbe, azt gondozzuk, hogy el ne halljon. És hogyan? Itt a nagy kérdés, hogy hogyan, és mire alapozva. Máté 7-hez, hogyha oda lapoztok. Máté 7, 24-től szerintem. Máté 7, 24-től.
Tehát azt mondja az ige, ezt ismeritek is bizonyára, így hát mindenki, aki meghallgatja beszédeimet és megteszi azokat, hasonló lesz az olyan eszes emberhez, aki házát sziklára építette. Felhőszakadást támadt, áradások jöttek, szelek fújtak, rázódultak házra, de az nem omlott le, mert alapja sziklára volt vetve. Ám mindenki, aki meghallgatja beszédeimet, de nem teszi meg, hasonló lesz az olyan ostoba emberhez, aki házát fövenyre építette. Felhőszakadást támadt, áradások jöttek, szelek fújtak, rázúdultak arra a házra, az leomlott nagy zúdulással.
Oké, tehát ugye arról beszéltünk, hogy hűségesnek kell lenni, arról beszéltünk, hogy gondozni kell azt, ami Istentől született, és azt szeretném nektek mondani, hogy itt a Máté 7 alapján ebből az igéből én azt láttam meg, hogy Isten kijelentett igéjére, beszédére, tehát amit az Úr Jézus, amit nekünk mond, arra kell felépítenünk bármit. Bármit, amit az életünk során gondoznunk kell, amivel az életünk során foglalkoznunk kell. Házasság, gyülekezet, vagy bármi ilyesmi. Ugyanis a vihar el fog jönni. A vihar el fog jönni. És van egy kegyelem Istentől, erre most jöttem rá ebben a pillanatban, hogy beszélek. Hogy a vihar csak akkor jön el, miután már Isten megadta neked a lehetőséget, hogy építkezzél. Tehát először építkezel, először Isten mindig megadja a lehetőséget, hogy házat építs. Megadja a lehetőséget, hogy eldöntsd, hogy sziklára vagy homokra építed. Tehát Isten kijelentett beszédére vagy valami másra. Majd miután felépítetted azt az adott dolgot, vagy azt a házat, felépítetted már valamennyire, vagy legalább már úgy felépítetted, hogy az tényleg ház, csak utána engedi rá Isten a vihart. És azt mondom, hogy erre most jöttem rá, de nem ez se teljesen igaz, mert ez is egy megtapasztalás volt nekem az életem során, hogy minden egyes alkalommal Isten először adott lehetőséget az életemben az építkezésre. Bármilyen területről is volt szó. És csak utána jött el a vihar. Pontosan azért van ez így, hogyha eljön a vihar, akkor nem mondhassuk azt Istennek, hogy nem adta meg a lehetőséget, hogy a viharra felkészüljünk. Mindig ad Isten időt felkészülésre. Mindig ad Isten időt építkezésre. Tudjátok, hogy mondtam nektek, hogy Galata levélben lévő igéken gondolkodtam, és tudjátok, hogy a Galata levélben Pál apostol beszél sokat a hitről és a törvényről. És beszél sokat arról, hogy nem mindegy, hogy hitből próbáljuk élni az életünket, vagy pedig úgy, hogy megpróbálunk bizonyos törvényeket betartani, vagy bizonyos cselekedeteket véghez vinni, bizonyos külső cselekedeteket, hogy majd az alapján üdvözülni fogunk, vagy az alapján majd valahogy bekerülünk Isten jelenlétébe. És az alkalom előtt beszélgettem egy testvérrel, és arról néztük a könyveket ott a könyves asztalnál, és vannak nagyon jó könyvek, de beszélgettünk egy felismerésről, amire a testvér is rájött, meg én is, hogy nagyon jó könyvek vannak, én is megfogalmaztam, hogy nagyon jó könyvek vannak, de egy dolgot észrevettem, például a legtöbb házasságról szóló könyv, amit olvastam, az sose arról szólt, amiben éppen én benne vagyok. Soha nem arról szólt, hanem olyan tőlem távol álló mintákról, meg helyzetekről, amit soha nem tapasztaltam meg, vagy ilyen ködszerű az egész előttem. Ezek nagyon jók lehetnek ezek a könyvek, és megtaníthatnak bizonyos alapelveket, de tudjátok, a szeretet az az egy olyan dolog, amit nem tudsz megtanulni úgy, hogy elolvasol egy könyvet, látsz egy mintát és leutánzod. A szeretet, azt Istenből kell letöltened. Istenből kell letöltened, mint amikor az internetről letöltesz valamit, annál jobban, annál sokkal jobban kell. Istenből letöltened azt a szeretetet, amely képessé tesz téged arra, hogy művelni és őrizni tudjad a házasságodnak a kertjét, vagy mindazt azt a területet, ahova Isten helyezett téged. És még egy dolog, az a szeretetnek a kifejezési formája, ahogy neked kell viszonyulnod a feleséged felé, azt Istentől kell elvenned. Tehát nem egy minta lesz, hogy elolvasod a, akárkinek a könyvét, és akkor megtanultad, és holnaptól már viszel neki virágot, és lehet, hogy pont utálja a virágot, de te viszel neki nyakra főre, mert olvastad a könyvben. Hanem Isten fogja neked, ezért kell imádkozni, ezért kell hűségesnek lenni, imádkozni, és Isten fogja neked megmutatni azt, hogy mi az a szeretetnek az a nyelve, amelyen te beszélni tudsz a feleségeddel, vagy beszélni tudsz a barátoddal, vagy beszélni tudsz a főnököddel, vagy akárkivel, amilyen kapcsolatban benne kell lenned. A Galata 3-hoz lapozzatok gyorsan. Galata 3, gyorsan sietek. Hány percen van még? 10, ez elég lesz. Galata 3-hoz lapozzunk.
Galata 3, 1-től 4-ig. Ó, értelmetlen galaták, ki igézett meg éppen titeket, akiknek szeme elé úgy rajzolódott előzőleg a Krisztus Jézus, mint megfeszített. Csak azt az egyet akarom megtudni tőletek, hogy a szellemet a törvény előírta tettek alapján kaptátok-e, vagy hitnek hallásán át? Ennyire értelmetlenek vagytok? Szellemmel kezdtétek el, és most hússal végzitek be? Akkora élményt éltetek át hiába? Ha csak ugyan hiába.
Így van, most figyeljetek, vetítsük ki ezt az igét arra a témára, amiről most beszélünk. Galata beliek kaptak egy kijelentést, egy kinyilatkoztatást a megfeszített Krisztusra. Amikor azt mondja Pál, hogy mintha szemetek előtt lett volna lerajzolva, vagy más fordításban úgy van, hogy mintha szemetek előtt feszítették volna meg a Krisztust, ez azt jelentette, hogy ők kaptak egy kijelentést, egy kinyilatkoztatást a keresztről. Kaptak egy kijelentést, tehát nem csak informálisan tudták, hogy mi történt ott, hanem kaptak egy kijelentést, egy kinyilatkoztatást. Azt mondod, hogy mondjak rá példát. Örülök, hogy ezt mondtad, akkor mondok is rá példát, jól elbeszélgetek magammal, tehát mondok is rá példát. Abcsel 10-be emlékeztek, mikor Kornéliuszékkal beszélt Péter. És emlékeztek, hogy Péter hogy kezdte? Úgy kezdte, hogy ti mindjárt tudjátok, hogy mi történt azóta Keresztelő Jánostól egészen Jézusig, mikor ő megjelent, megfeszítették. Tehát úgy kezdte, hogy ti mindjárt tudjátok. Na most, akkor felvetődik a kérdés, akkor mi a csodának hívták oda Pétert? Hát ha tudták, akkor miért nem tértek meg maguktól? Azért, mert informálisan tudták, de kinyilatkoztatást, a szellemükben kinyilatkoztatást azon a napon kaptak róla, amikor Péter ott volt, és akkor ez a kinyilatkoztatás bennük megpecsételődött azáltal, hogy rájuk szállt a Szent Szellem, és kezdtek nyelveken szólni. De informálisan már tudták előtte, és ha bárkit közülük megkérdeztél volna, elmondta volna neked, hogy igen, itt volt egy Jézus nevű ember, ezt és ezt mondta, és akkor ezek az ostobák elkapták, vizért megfeszítették mindent, volt egy koncepciós per, kivégezték, talán még együtt is éreztek Jézussal. De ez az informális tudás nem vezette őket a megtérésre, értitek? Hanem a megtérés és mi vezette őket? A Szent Szellemnek a kinyilatkoztatása, amikor Péter ott volt, és emlékeztette őket, hogy emlékeztek rám? Ti mindjárt tudjátok, hogy hogy voltak ezek a történetek, és akkor hirtelen leesett a szellemükbe, hogy tényleg, hát igen, és hát ez az a messiás, akiről Péter most éppen beszél. Tényleg ő a messiás, és rájuk szállt a Szent Szellem, és kezdtek nyelveken szólni. Mert akkor kapta a kinyilatkoztatást. Most ugyanez a galatákkal, ugyanez történt, és ők elkövették azt a hibát, hogy kiléptek ebből a szellemből, kiléptek ebből a kinyilatkoztatás által kapott lehetőségből, kiléptek a hitből, és megpróbáltak külső cselekedeteken keresztül eljutni Istenhez. Ugyan ez az alapelv érvényes az élet minden területére. Vegyük például a házasságot. A házasságodról kell, hogy kapj egy kijelentést Istentől, hogy neki mi a terve a te házasságoddal. meg kell, hogy kapjad a mennyei mintát a házasságodról. Ahogy a mennyben elképzelték a te házasságodat, azt kell letöltened a mennyből, és ezt kell utána kivitelezned, mint ahogy Mózesnek mondta Isten, hogy az alapján építsétek meg a sátrat, az alapján csináljátok meg, amit láttál fönn a hegyen. Tehát föl kell menned a hegyre, és addig kell időzned a hegyen, amíg az Úr meg nem jelenik neked, és meg nem mutatja neked azt a mintát a házasságodról, amit ő a világ teremtése előtt már felépített, elképzelt a mennybe. Ezt a mintát le kell töltened a szellemedbe, majd le kell jönnöd a hegyről, tehát magyarul vissza kell térned a hétköznapokba, és el kell kezdened kivitelezni azt a mintát, amit a szellemedbe előtte letöltöttél az Úr jelenlétéből. Azt a mennyei mintát kell kiépítened a házasságodba. Ez nem egy nap alatt fog menni. Természetesen. De a mintát előtte neked az Úrtól kell elvenned. Nem egy könyvből. Lehet, hogy egy könyvön keresztül kapsz segítséget. Így van, ez nincs kizárva. De nem egy könyvből, nem egy tanításból fogod a mintát elvenni. Még ez a tanítás, amit neked most mondok, ez nem jelent semmit, csak annyit jelent, amennyit az Úr neked ebből a tanításból megmutat. Amennyit neked az Úr ebből a tanításból kijelentésként odaad, a többit felejtsd el, mindabból, amit most tőlem hallasz, csak az annyi a tied, amennyi kinyilatkoztatásból neked az Úr most átad, amit most le tudsz tölteni. Tehát most, amiket elmondok, ezt ne próbáld megvalósítani, mert nem fog menni, hanem a kinyilatkoztatást, amit ebből megértettél, azt kezd érlelni a te szívedbe, és azt kezd utána megvalósítani, ez különbség. Mert a kinyilatkoztatáson keresztül jön át a mennyei minta, amit Isten elképzelt a házasságodról. Azért mondom ezt, mert nem öncélú a házasság. A házasság nem azért van, hogy megházasodjunk. Tehát nem azért házasodunk meg, hogy házasok legyünk. Nem azért házasodtunk meg, hogy húslevest kapjunk vasárnaponként ebédre a feleségünktől, mert kapjunk tőle két nagy puszit, vagy mit tudom. Nem erről szól, hanem a házasság az valamiről szól, valamilyen terv, valamilyen mennyei terv a lényege, amit Isten készített el abba az adott házasságba. Ezt a tervet, ezt a mintát kell letölteni. És lapozzunk gyorsan Galata 3, 27-28.
Jó. Ahányan csak a Krisztusba bemerítkeztetek, a Krisztust öltöttétek fel. Nincs hát többé zsidó, sem hellénys, nincs rabszolga, sem szabad, nincs férfi és nő, mert mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.
Oké. Ez az ige azt jelenti a számomra, hogy nekünk nem azt kell megtanulnunk, hogy hogyan legyünk jó apák, jó anyák, stb., mert ez a hústestnek a cicomázása, hanem ez azt jelentette, hogyha nekem ez az ige, hogyha mi bemerítkeztünk, újjászülettünk, bemerítkeztünk, betöltekeztünk a Szentlélekkel, akkor Krisztust felöltöztük magunkra, és ez azt jelenti, hogy apaként, anyaként, stb., férként, főnökként, vagy engedelmes beosztottként Krisztusnak kell rajtunk keresztül megnyilvánulnia. Ezért mondtam azt, hogy a mennyei mintát töltsd le, mert azon a mennyei mintán keresztül fog a Krisztus megjelenni. Érted? És Krisztus lesz, aki rajtad keresztül jó férj akar lenni. Krisztus lesz, aki rajtunk keresztül akarja szeretni a feleségünket. Tehát nem egy külső cselekedeteken keresztül kell ezt nekünk végrehajtani, hanem le kell töltenünk a mennyei mintát, hogy Isten mit képzelt el, és ezen a mennyei mintán keresztül fog a Krisztus megnyilvánulni rajtunk keresztül, mint férj, mint beosztott, mint főnök, mint osszátok be. Lapozzatok a Galata 6-hoz, hogy mi kell ehhez, hogy ez folyamatosan tudjon rajtunk keresztül megnyilvánulni, ehhez az új teremtésben kell lennünk. És a Galata 6-ban az van, hogy Krisztus Jézusban nem számít sem, ugye, hogy
igen, 16. Igen. Mert sem a körülmetélés nem jelent semmit, sem a körülmetéletlenség, csak az új teremtés. Mindazokra, akik ezzel a mérték mutatóval járnak, szálljon békesség és könyörület meg az Isten Izraelére.
Amen. Tehát, hogyha ez úgy tud megvalósulni az életünkben, hogy folyamatosan az új teremtésben kell lennünk, ami azt jelenti, hogy állandóan újra és újra a szellemünkhöz kell fordulni, és a szellemünkön keresztül törekedni kell arra, hogy mindig belépjünk Istennek a jelenlétébe, és onnan töltsük le mindazt, amire szükségünk van, és most figyelj, akkor akármilyen helyzet is adódik a te életedbe, ha új teremtésben vagy, akkor a te számodra folyamatos békesség van, és folyamatos irgalom van, folyamatos kegyelem van Istentől. Az új teremtés számára Istentől mindig békesség, irgalom, kegyelem, stb. Jön, mindazok a dolgok, amikre szükséged van. És akkor, és csak is akkor, ha az új teremtésben vagy, akkor folyamatosan benne tudsz lenni ebben a békességben. És egy zárásképpen egy nagyon gyakorlati dologról hat beszéljek nektek. Ezeket az igéket már nem olvassuk fel. Az efézusiakhoz írt levélben, és a kolossé beliekhez írt levélben is olvashatjuk. Az efézusi levélben arról van szó, hogy vegyük le az óembert, és öltsük fel az új embert. Efézus 4:22-24, és én úgy tudom, hogy a görögben itt egy folyamatos jelen van, ami azt jelenti, hogy nekünk folyamatosan vetkőzni és öltözni kell, ami azt jelenti, hogy folyamatosan le kell vetnünk magunkról mindazokat a régi dolgokat, amelyek nem Istentől vannak, és az új embert folyamatosan fel kell öltenünk. És ez az új ember képes arra, hogy állandóan megújuljon Istennek a képmására, ez a megújulás pedig úgy történik, hogy a te szellemedben, az új emberedben folyamatosan az Urat szemléled, és ezáltal az új ember mindig megújul Istennek a képmására, és közben a lelked, a jellemed is folyamatosan változik át. De ehhez naponként meg kell hoznod azt a döntést, hogy feladod a régi dolgokat, ezeket leveted magadról, és felöltöd magadra mindazokat a dolgokat, amelyek az új emberből származnak, és ezáltal felöltöd az új embert. A Kolossé levélben pedig az van, Kolossé 3:1-től 11-ig, de hogy gyakorlatilag az egész hármas fejezet nagyon gyakorlati dolgokról szól, nagyon gyakorlatiasan beszél ott Pál, hogyha ti feltámadtatok Krisztussal együtt, már pedig a feltámadásban kell nekünk járnunk, akkor folyamatosan az odafent való dolgokat, a mennyei dolgokat kell keresnünk. Magyarul mit kell csinálnunk? Állandóan le kell töltenünk a mennyből. 24 órán keresztül letöltést, állandóan letöltés gombra kell kattintanunk. Állandóan, ész nélkül, állandóan. Letöltés gombra kell kattintanunk, és állandóan az odafent való dolgokat kell keresnünk, és azokat kell letöltenünk a mennyből. És ezáltal, hogy az odafent való dolgokat keressük, ezáltal képessé válunk arra, hogy a földi dolgokat letegyük, földi elvárásokat és olyan földi érzéseket egyébként, olyan érzéseket a lelki világunkból kivessük magunkból, amelyek állandóan arra ösztönöznek bennünket, hogy kilépjünk azokból a helyzetekből, házasságból, gyülekezetből, munkahelyről, stb., ahová pedig nagyon világosan tudjuk, hogy Isten helyezett bele bennünket. Ahogy letöltjük ezeket a mennyei dolgokat, folyamatosan ezeket keressük, ezáltal képessé válunk, hogy hűségesen kitartsunk ezekben a nehéz helyzetekben, mert hogy újra és újra kapjuk az erőt a mennyből, újra és újra a mennyei látás megerősít bennünket a hűségünkben, ezáltal megerősödik az állóképességünk is, és ezáltal egyszer csak a végén eljön az áttörés, és győztesek vagyunk. Értitek? És még egy nagyon fontos dolog. Engem nem kért meg a Lali, hogy erről beszéljek, és ha megkérne a Lali, akkor se beszélnék róla, de mivel nem kért meg, ezért akkor is beszélek róla. A gyülekezet vezetőjéhez is hűségesnek kell lenni. A gyülekezet vezetőségéhez, vezetőihez is hűségesnek kell lenni. Nem azért, ez nagyon fontos, nem azért, mert itt valamilyen abszolút tekintélyről lenne szó, hanem azért, mert hogyha te tudod, és ezt nagyon hangsúlyozom, ha te tudod, hogy Isten helyezett bele téged ebbe a gyülekezetbe, ha te ezt konkrétan tudod, akkor viszont innen nem szabad kilépni, mert ha innen kilépsz, akkor elveszítesz valamit, amit Isten itt akart neked elkészíteni. Amit Isten itt akart neked elkészíteni. Tehát még egyszer hangsúlyozom, mert aki ismer engem, az tudja rólam, hogy mi a véleményem az ilyen Menj a tekintélyem alá című dolgokról. Tudjátok, hogy erről nekem nagyon lesújtó véleményem van, de azt is tudjátok, hogy az ige valóban beszél arról, hogyha Isten helyezett bele téged egy helyzetbe, házasságba, gyülekezetbe, stb., és onnan kilépsz, akkor elveszítesz valamit, amit ott akart neked Isten elkészíteni. És zárásképpen, és ez tényleg a befejezés, én hadd mondjam el nektek őszintén, egyszer vonaton utaztam, és egy testvérrel beszélgettem, és neki nem volt jó a házassága, és kérdezte tőlem, hogy milyen a házasságod. És akart tőlem valamit hallani, hogy végre halljon már olyat, hogy csodálatos már, mézes hetek vannak 10 éve, és állandóan az ágyban vagyunk, és nagyon jó minden. És én nem ezt mondtam neki, megdöbbent, amit mondtam neki. Azt mondtam neki, hogy nagyon jó a házasság, mert jellemformáló. És ezen nagyon megdöbbent ezen a mondatomon, és azt mondtam neki, hogy tudod, nekem meggyőződésem, hogyha kilépnék a házasságomból, akkor az üdvösségemet is kockára tenném. És kérdezte, hogy miért? Hát hiszen Isten olyan kegyelmes, meg mi is mondom, tudom, igen, Isten kegyelmes, de én nem akarom ezt kipróbálni, hogy mennyire kegyelmes. Én azt akarom kipróbálni, hogy Isten belehelyezett a házasságba, és tudom, hogy a házasságomon keresztül készített el nekem valamit, amit nem készített el a házasságomon kívül. Lehet, hogy a házasságomon kívül is megkapnám, de óriási fájdalomba kerülne, lehet, hogy elveszítenék egy csomó dolgot, olyan dolgot, amit nem kéne elveszítenem. Fizetnék érte olyan árat, amit eredetileg nem kellett volna megfizetnem. És ezért inkább bemaradok a házasságomban, és mindazt, amit csak lehet, amit csak Isten elkészített nekem ebbe, azt le akarom tölteni. Ha ez 40 évbe kerül, akkor 40 évbe, de én nem fogok belőle kilépni. Mert tudom, hogy Isten ezen keresztül formálja az én jellememet. És így értettem azt, hogy jellemformáló. Jellemformáló a házasság. Hiszem, hogy az én számomra ez egy olyan eszköz Istennek a házasság, amely azt gondolom, hogy számomra az egyik olyan eszköz, amin keresztül a legtöbbet Isten el tud végezni az életembe. De ha most itt lenne a feleségem, akkor ő ugyanezt elmondaná, hogy Isten engem nagyon jó eszközként használ az ő életébe a jellemformálása. Tudjátok, azt mondom nektek, hogy nem szégyen beszélni ezekről a dolgokról. Számomra ez rendkívül felszabadítólag hatott, amikor rájöttem arra, hogy az élet, vagyis legalábbis inkább így fogalmazok, hogy az én életem erről szól. Ugyanis ez rengeteg képmutatástól szabadítja meg az embert. Nem kell megjátszania magát olyannak, amilyen valójában nem tud lenni. Nem kell bemutatnia, hogy neki jobb a házassága annál, mint amennyire éppen most jó, értitek? Nem kell megjátszania magát az embernek, hanem tud őszinte lenni. És nem kell eltitkolni a problémákat, mert azok vannak, azokat le kell győzni, és aztán lesznek újabb problémák, újabb kihívások, azokat is le kell győzni, és aztán újabb problémák, újabb kihívások, és azokat is. És valószínűleg, amíg így van az élet, amíg itt kell élnünk a Földön, addig egy ilyen folyamatos fejlődésben kell benne lennünk. Hát én ezt kívánom a ti életetekbe. Nem volt most túl jó, és nagyon nem volt most olyan jó összeszedett az ige hirdetés, de ennek az is az oka, hogy ebben a folyamatban most én is benne vagyok. Én is ezeken elmélkedem most már hosszú ideje, de egy hete már különösen sokat. Ennek egyszerűen csak az az oka, hogy érzem, hogy most jött el az idő, hogy nekem ezzel többet kell foglalkoznom. És gondolom érzékeltétek is azt, hogy én is benne vagyok ebbe a folyamatba, ezért bízom benne, hogy nem vártátok el tőlem, hogy most a tutit megmondjam nektek. Azt tudtam nektek elmondani, amit most jelenleg látok, amiben pillanatnyilag benne vagyok, és a másik az, hogy nem is akartam többnek mutatni magam, mert úgy gondolom, hogy itt egymás között most, akik itt vagyunk, szerintem lehetünk őszinték egymással, és nem kell megjátszani magunkat egymás előtt. Én sem akartam túl lépni azon a hiten, azon a látáson, mint amennyit pillanatnyilag most Isten adott nekem. Isten áldjon meg titeket. Aha. Jó. Akkor lényegében, amiről én ma akartam beszélni, és hogyha ezt a pár mondatot megértitek, akkor nem baj, hogyha az előző egy órát kihagytátok. Lényegében én arról akartam most beszélni, hogy a szellemnek a gyümölcse, vagy az egyik gyümölcse, ez a hűség, amiről most nagyon, amire úgy érzem, hogy a jelenlegi helyzetben, az életünkben nagyon nagy szükségünk van. Az életbe eljönnek olyan próbák, olyan nehézségek, amik megpróbálnak bennünket, és nekünk tudnunk kell azt, hogy az a helyzet, amiben éppen most benne vagyunk, az az Úrtól van-e vagy sem. Ha tudjuk, hogy az Úrtól van, akkor ez nagyon sokat segít nekünk, hogy hűségesen ki tudjunk tartani, mert a hűség hoz egy állóképességet, egy állhatatosságot az életünkbe, és a végén jön az áttörés. És nagyon fontos az, hogy ha valami Istentől született az életünkbe, akkor azt gondozzuk, ápoljuk. Nagyon fontos az, hogy Isten beszédére építsünk minden területet, az életünknek minden területét. Nagyon fontos, hogy ne külső cselekedeteken keresztül próbáljunk megvalósítani bármit is, hanem a mennyei mintát, a mennyei kinyilatkoztatásból jött mintát töltsük le, és azt próbáljuk megvalósítani, mert Krisztus azon keresztül fog megnyilvánulni, mint férj, vagy mint apa, vagy mint főnök, vagy mint beosztott, és nagyon fontos, hogy ez csak úgy fog működni a mi életünkben, hogyha folyamatosan az új teremtésben maradunk, és folyamatosan törekszünk arra, hogy a régi embert levessük, az új embert felöltsük, és folyamatosan az odafent való dolgokat keressük. Hát nagyjából lényegében ezek azok a dolgok, amiről akartunk most beszélni. Én arra kérlek benneteket, hogy most imádkozzunk, kérlek benneteket, hogy egy kicsit álljatok fel, és szeretnék ez alapján veletek imádkozni most, és utána pedig, ahogy majd a Lalinak odaadom, és ahogy őt vezeti a Szent Szellem. Tehát ez alapján, a hallott ige alapján, hallott igék, rémák alapján szeretnék most veletek együtt imádkozni, és aztán utána, ahogy a Lalit az Úr vezeti, vagy ahogy titeket az Úr vezet. Mennyei Atyám, én megköszönöm neked, Istenem, az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében, hogy te vagy a mi hűségünknek a forrása, Uram, te vagy az, aki ezt a hűséget kimunkálod bennünk, sőt, köszönöm, hogy ez a hűség, ami szellemünkből jön, Uram, a te általad, a te szellemed által, mert ez a szellemnek a gyümölcse. Köszönöm neked, Uram, hogy ez álhatatosságot fog létrehozni a mi életünkben. Köszönöm, Atyám, hogy ez kimunkálod bennünk, és mennyi Atyám, imádkozom azért az Úr Jézus nevében, hogy segíts nekünk abban, hogy lássuk a mennyei mintát, Uram, hogy ez által a hűségünk folyamatosan megerősödjön, Uram, hogy mi belőle táplálkozzunk, Istenem, a Jézus nevében. Taníts minket arra, Uram, hogy ami megszületett a mi életünkben, ami te általad született, az hogyan gondozzuk, hogyan kivitelezzük, Uram, hogyan műveljük azt. Imádkozom, Uram, Istenem, a Jézus nevében, adj nekünk kinyilatkoztatásokat, amire ráépíthetjük az életünket. Imádkozom, Uram, hogy mutasd meg a mennyei mintát, Uram, amit letölthetünk. Imádkozom, Uram, Istenem, hogy taníts meg arra, hogy az új teremtésben legyünk, hogy Krisztus nyilvánuljon meg rajtunk keresztül folyamatosan, Uram, hogy ne külső cselekedetekbe vessük a mi bizalmunkat, hanem Krisztusba, mert a bennünk lévő Krisztus az, aki betölti a törvényt, Uram. Köszönöm neked, Istenem. Uram, Istenem, imádkozom arra, hogy taníts meg bennünket arra, hogy mit jelent gyakorlati módon az, hogy az odafent valókat kell keresnünk, hogy a régi dolgokat ki kell dobnunk magunkból, és az új emberben kell járnunk, ami folyamatosan megújul Istennek a képmására újra és újra, és hogy ezáltal elváltozik a mi lelkünk, a mi jellemünk is, Uram. Köszönöm neked ezt, drága Istenem. Köszönöm, Atyám, hogy erre akarsz bennünket megtanítani. Imádkozom, Uram, hogy ezeket, hogyha kaptunk-e, aki kapott erről kinyilatkoztatást, ezeket erősítsd meg az ő szívükben, Uram. Imádkozom, Uram, hogy ezek érlelődjenek bennünk, hogy öntözni tudjuk ezeket a Szent Szellem által. Imádkozom, Uram, hogy ezekre a kinyilatkoztatásokra jöjjön rá Istennek a jelenléte, jöjjön rá Istennek a kenete, Uram, názereti Jézus Krisztus nevében, és köszönöm neked, Uram, hogy te általad fognak ezek a dolgok megvalósulni az életünkben, nem egy nap alatt, nem két nap alatt, de meg fognak valósulni. Köszönöm ezt neked, mennyei atyám, és imádkozom, hogy a harcos mentalitás, Uram, munkálódjon ki a mi életünkbe. Imádkozom, Uram, hogy erős férfiak legyünk, Uram. Olyan erős férfiak, akikre terheket lehet rátenni, Uram, akik oszlopok lehetnek, Istenem. Köszönöm, hogy ilyen oszlopoknak látsz már bennünket a mennyben, és imádkozom azért, hogy ezt a látást le tudjuk tölteni a szellemünkbe, Uram, a názereti Jézus nevében. Amen.
Amen.
Amen. Kinek adjam? Lali.
Mennyi atyám, hálát adok neked, hogy hozzám is szóltál, és mennyi atyám, hálát adok azért, hogy valóban, ahogy a Pali mondta, hogy ha ami nem a hűségből nő föl, az mind önhitség és agresszív psziché uralom, a léleknek a vágyai, ami megfojtják az új embert. És hálát adok, Uram, te neked azért, hogy idejében szólsz, hogy össze ne törjön bennünket a világ, össze ne törjön bennünket az ördög. Uram, látjuk, hogy minden egyes napnak megvan a maga kihívása, és a házasságunk, Uram, nem azért működik, mert magától megy, hanem mert az Úr hozta össze, az Úr a házasság szerző. És imádkozok azért, hogy akik még nincsenek házasságban, hogy készítsék fel a szívüket arra, hogy alkalmassá váljanak a házas életre, ami nem csak a fizikai, lelki örömökben áll, hanem abban, hogy valóban egymásra hatással vagyunk. És imádkozok azokért az egyedülállókért, akik itt vannak jelen, hogy Isten törje őket össze, hogy ők ne törjék össze a feleségüket. És imádkozok azért, hogy a férfi gőg, a férfi büszkeségből mindannyian meg tudjunk szabadulni ebből az uralkodó ádámi erőből, ami zúz, tipor, hogyha nincs Isten jelenlétében, Isten uralmában, és az ige nem bástya és nem világító eszköz. Uram, imádkozok Jézus nevében azért, hogy föl tudjanak épülni a gyülekezetben a férfiak. Ezért, Uram, adj erőt a mai napra, hogy tovább tudjunk menni ezen a területen, ezen a mesdjén az Úr Jézus nevében. És kérlek, hogy ne engedd, hogy a gyülekezetben a férfi agresszió olyan hatalmat vegyen, hogy aztán a nők nem tudnak helyükre állni, és a családok nem tudnak Isten jelenlétében benne maradni. Imádkozok azért, hogy a hibát, a problémát azt ne hárítsuk el, hanem mi magunk menjünk oda a kereszthez, és mi magunk vállaljuk föl akár a feleségünk hibáját is, és mondjuk azt, hogy Uram, pótolt ki az ő hiányosságait rajtam keresztül. Imádkozok azért, hogy a hit ne csak abban álljon, hogy mit kérünk Istentől, hanem abban is álljon, hogy hűségben megnyilatkozzon, a hit hűségében, hogy hűek vagyunk ahhoz, akihez rendeltél. És imádkozok az egyedülállókért újra az Úr Jézus nevében, hogy Uram, a szívüket változtasd el arra, hogy felkészítsék az egész jelleméket arra, hogy egy emberhez legyenek hűek. Ne világból jövő fruskákhoz, ne idióta elképzelésekhez és mindenfajta hiába való bolond gyermekes lelkülethez, infant erőkhöz, hanem ahhoz a személyhez, amelyet Isten ad majd nekik, akiket Isten készít majd nekik. És imádkozok azért a gyülekezetben minden tagért, a nőkért is, a férfiakért is, hogy olyan kapcsolatok jöjjenek létre, akik megbecsülik egymást, értékelik egymást, és szabadíts meg a férfi testi vágyakat a kapcsolatteremtésben. Imádkozok azért, hogy a férjek és az egyedülállók ne azt keressék a feleségben, vagy a párban, vagy a jegyes párban, hogy néz ki csupán, hanem keressék azt, amit Isten akar adni az Úr Jézus nevében. Uram, imádkozok, hogy ne a szerelemben higgyünk, Uram, mert Isten nem azért adja a szerelmet, hogy az által éljünk, hanem az agapét adja, ami nagyobb, mint a szerelem. És Uram, megvallom azt, hogy nem a szerelemre van szükségünk, hanem Uram, a te szeretetedre, hogy abból tudjunk szeretni, mert az agapé szeretet erősebb, mint a szerelem, és dicsőségesebb is, és sokkal erősebben ég. Halleluja. Amen. Azt hagyd mondjam el, hogy a szerelem az az eroszból van, az a testből van a szerelem. mivel a lélek és a szellem is újjá van születve az életünkben, ezért a lélek is és a szellem is újjá született, nem csak a szellemünk, hanem a lelkünk is meg van váltva. Tudtok el ámen mondani? Ezért az újjá született teremtésnek, tehát benned az erosznak az ereje, a testnek a szerelme, a testnek az indulata, az igazából megszentelődik. Tehát a szerelem az megtisztul, és a testeden keresztül, a lelkeden keresztül egy nő felé ugye ez irányul, és ez szent és jó dolog. De az eroszból jön a szerelem. Az nem a szellemből jön. Azt a lélek indítja. És azért van az, hogyha énekek énekében mondja Salamon, hogy mert ő nagy szakember volt ugye a nő kérdésben, az profi, tőle biztos, hogy tudsz tanulni, mert ezer ágyasa volt, hogy azt mondja az énekek énekében, hogy ne gerjeszt fel a szerelmet ideje korán. Ez azt jelenti, hogy ha fölgerjed a szerelem, akkor mielőtt még az Isten szelleme ezt indítványozná, akkor az elkezd téged egy ilyen gúzsba kötni, és hogyha nem vagy tisztában vele, úgy, mint például Sámson, akkor ki is foszthat téged a szerelem. Ezért bátorítalak téged arra, hogy ha valakibe szerelmes lettél, akkor vizsgáld át, hogy az Istentől van-e, mert lehet, hogy a tested visz téged előre, és a szemed. És a férfinak sajnos ez a nagy gyengéje a szeme és a vágyai, és összekeveri a pszichai ember a vágyait az Isten vágyaival. Ezért van az, hogy a fiatalokat nem lehet tanítani sokszor a szerelemről és a párkapcsolatokról, mert nincs megérve a személyiségük a Krisztusban. Ezért nem értik, amiről beszélünk. És ezért a testi erő erőteljesebb rajta, mint az ige tekintélye. Próbálhatjuk őket betörni, de nem fog sikerülni, mert a testet nem lehet kívülről betörni, az csak belülről lehet betörni, azaz a Krisztus szellem által, ami bennünk van. Halleluja. Amen. Jó, és egy másodperc, hogy mindjárt megkérdezzük, hogy lehet-e étkezni. Étkezünk, jó? És aztán pedig kicsit sétálunk, és aztán újra kezdjük a következő szekciót, jó? Amen. Dicsérettel.
Annyit szeretnék mondani, hogy engem az döbben, nagyon egyetértek azzal a felfogással, amit a Pali mondott a házasságban, hogy nekünk is meg kell halni a házasságban a házastársunkért, és engem az ige mindig nagyon intett, hogy az ima életünket leblokkolja, hogyha a feleség, nem tudom, most kerestem ezt az igét, nem tudom pontosan hol van, Péter levél, de ugye így van, hogy az ima életet leblokkolja, hogyha a feleséggel probléma van. Na ez csak ennyi. Igen. Igen, hogyha igen, tehát hogyha úgy értettem, akkor hogy félreértések is. Nem, hogyha a férj, tehát hogyha probléma van a kapcsolatban, a férj nem úgy viszonyul a férje feleségéhez, hogy kellene, akkor az blokkolja az ima életét. Csak ennyit.